Én is köszöntöm benneteket, szeretettel, kedves testvérek. Örülök, hogy láthattuk egymást. Hát nem tudok pontosan visszaemlékezni, de szerintem olyan tavasz lehetett, amikor először szolgáltam itt közöttetek a Dániel könyvéből, és így az elmúlt hónapokban 4 ilyen alkalom volt, amikor Dániel próféta könyvének a történeti részeivel foglalkoztunk. Most is még szeretnék ennél maradni, és ebben a mai szolgálatban úgy mintegy összefoglalni, meg lezárni ezt a kis sorozatot, illetve egy olyan oldalára rámutatni, amivel eddig még nem foglalkoztunk, vagy nem volt kérdés. Most két helyről szeretnék igét olvasni, két helyről olvasok igét, Dániel könyvéből, mind a kettőt hallottuk már, mind a két ige szakasz. Az egyik a 3. fejezet 14. versétől a 17. verséig, a másik pedig a 6. fejezet 11. verse lesz. Tehát Dániel 3, 14-től 17-ig. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük. Sadrak, Mésak és Abednégó. Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok le, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednégó így válaszolt a királynak. Ó, Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. És a 6. fejezet, 11. verse. Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament. Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Sokszor elhangzott, hogy ugye Dániel az egy prófétai könyv. Ez azt jelenti, hogy rengeteg olyan üzenet van benne, olyan dolog van leírva, amelyek előre mutatnak a következő évekre, évtizedekre, évszázadokra is akár. Sőt, ha úgy tetszik, ezek a prófétai üzenetek, ezek még akár napjainkra is előre mutatnak, hogy egészen a végidőkig tartó üzeneteket hordoznak. Ezek a prófétai üzenetek jellemzően álmokban jelennek meg, álmokban és látomásokban, pogány királyok látnak álmot, amelyekben jövendől az Úr, mutatja az Úr a jövőnek az eseményeit, Dániel kap kinyilatkoztatást kijelentésben. Tehát ezeknek mind-mind vannak előremutató üzenetei, túlmutatnak a saját korukon, és valamit előre vetítenek majd a közeles vagy távol jövőnek a dolgaitól. Aztán itt vannak ezek a történetek, amelyekkel foglalkoztunk részletesen. Itt van az első fejezet története, amely arról beszél, hogy hogyan deportálnak Jeruzsálemből értelmes, okos fiatal embereket a pogány világirodalomba, hogyan élik ott az ő életüket, hogyan próbálják ott megélni az ő hitüket, hogyan maradnak hűségesek. Itt van a 3. fejezet, ahonnan most is olvastuk az igét, amikor ez a király grandiózus ötlete nyomán hatalmas aranyszobrot állított, és parancsba adja, hogy adott erre ezt a szobrot imádni kell mindenkinek. Vagy a 6. fejezet, ahol Dániel ugye el akarják veszélyteni az ő hite miatt, és ezt a cselt tervezik el ellene az ő ellenségei, hogy a hitén keresztül fogják majd meg, és az a parancs, hogy nem lehet az Istenét imádni a senkinek, csak a királyt lehet imádni, és aki ezt megszegi, arra halálos ítélet vár. Ezek a történetek nagyon szépek, nagyon tanulságosak, bizonyára mi is sokat tanultunk ezekből. Látjuk ezeknek a zsidó férfiaknak a hitét, a hűségét, az álhatatosságukat, a kitartásukat, ahogy abban az ellenséges, de legalábbis pogányi világbirodalomban miképpen maradnak meg az Úr mellett hűségesen. Látjuk azt, hogy hogyan dicsőül meg az Isten neve az ő kitartásuk által, az ő bizalmuk által, az ő hitük által. De van egy kérdés, amit még nem tettünk fel ezeknek a történeteknek, pedig én azt gondolom, hogy jogos ennek a kérdésnek a feltevése is, tekintve ugye, hogy alapvetően egy prófétai könyvről van szó, ami a jövővel foglalkozik, a jövő eseményei tárja elérünk, hogy van-e vajon ezeknek a történeteknek prófétai üzenetek? Valamiképpen előre mutatnak-e a végidőkre, az utolsó időkre prófétikus módon? Hát, hogyha nem lenne ilyen prófétai üzenet ezeknek a történeteknek, akkor jó sokat beszéltem volna eddig a semmiről. Én azt gondolom, hogy van, és ezt szeretném majd most egy kicsit megmutatni, hogy milyen döbbenetes előképe van ennek ezeknek a történeteknek. De mielőtt erre rátérnénk, szeretnék két fogalmat tisztázni, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos a Biblia értelmezés, a Biblia tanulmányozás tekintetében. Az egyik ilyen fogalom, amivel jó tisztában lennünk, az az előkép. Mi az, hogy előkép? A Biblia tele van előképekkel. És ezeket fontos érteni. Előkép az, hogy van két személy, például, aki időben egymástól jó távol van, és az elsőben valamilyen módon lehet látni a másodikat. Vagy van két esemény, két egymástól független valóságos történeti esemény, az egyikben az első mégis előre mutat a másikra, tehát hogyha az elsőt vizsgáljuk, akkor megérthetünk bizonyos dolgokat a másik eseménynek a történéseiből is. Na, csak egy konkrét példát mondjuk, az egyik ilyen klasszikus előkép a Bibliában, az az érckígyó. Az érckígyó ugye arról híres, hogy amikor még Izrael népe a pusztában vándorol, elég sokszor zúgolódnak az Úr ellen, Mózes ellen, minek kellett nekünk ez, nem volt jó nekünk ott Egyiptomban, itt fogunk elveszni a pusztában, se ennivalunk, se indivalunk, ott az ellenség, elpusztulunk, esélyünk, és így tovább, zúgolódik a nép. Igen fárasztó lehetett ez Mózesnek, meg az Úr is mondja, hogy őt is fárasztja ez a sok zúgolódás, ami a népéből, szívéből kijön, és egyszer az a büntetése ennek az zúgolódásnak ott a pusztában, hogy mérges kígyókat bocsájt az Úr az ő népére, és akit ezek a kígyók megmarnak, azok ebbe a kígyó marásba elpusztulnak. Hát egy gyógymód nincsen ezek ellen a kígyó marások ellen, tehát igazából esély nincsen. Megjelennek a kígyók a táborban, marják az embereket, nagyon sokan meghalnak, óriási a pánik. Természetesen mit tudnak csinálni? Az zúgolódó nép az Úrhoz fordul, az Úrhoz kiált, kér segítséget. És akkor az a gyógymód, az Istentől való gyógymód, hogy azt a parancsot kapja Mózes az Úrtól, hogy kovácsoljon egy érckígyót. És ezt az érckígyót egy jó magas póznára fel kellett tűzni. És azt mondja az írás, hogy aki erre az érckígyóra rátekint, az életben marad. Ez a gyógymód. Ez egy független esemény, egy jól értelmezhető, jól érthető, valóságos történeti esemény, amit a Szentírás feljegyez. Van az Úr Jézus, aki ott beszélget Nikodémussal egy éjszaka, és azt mondja Nikodémusnak, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, azonképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. Látjátok? Itt van, itt jelenik meg az előkép, az érckígyó, az előképe az Úr Jézus felemelésének. És az érckígyót esetét vizsgáljuk, akkor az Úr Jézus halálára vonatkozóan elég sok tanulsággal szolgál nekünk. Tehát például, ugye itt nincs szerepe az emberi érdemnek, az érckígyónál, egyetlen feltétele van a gyógyulásnak, fel kell tekinteni a kígyóra. Egyetlen egy módon lehet a bűnnek a halálos marásából meggyógyulni, ha az ember feltekint a keresztre feszített Jézusra. Na most gondoljuk el, hogyha volt ott a táborban valaki, aki történetesen azt mondta, megmarta a kígyó, és azt mondta, hogy ennek a kígyóra tekintésnek semmi értelme nincsen, ez egy fölösleges dolog, ez egy hihetelen, nevetséges, miért gyógyulna meg bárki azért, mert egy érckígyóra rátekint, és nem tekint föl, mert mások próbál gyógymódot keresni, az, ami történt, meghalt. Hasonlóképpen, ha valaki azt mondja, hogy teljesen értelmetlen ez a Jézusra való feltekintés, meg a kereszthalál, meg az áldozat, nincsen ennek semmi értelme, ettől nem lesz boldogabb az ember, ettől nem lesz jobb az ember, ettől nem lesz jobb majd a túlvilág élete, nem ezen dőlnek el a kérdések, azon nincs segítség. Mert az egyetlen Istentől való gyógymód a bűnnek a problémájára, ha Jézusra föltekintünk. Ha rátekintünk a keresztre szegezett Jézusra. Tehát így működik az előképnek a dolga. Ha a Dániel könyvének 8. fejezetéből olvasunk igéket, akkor ott ír egy görög uralkodóról, egy bizonyos Antiókosz Epifánészról ír a Szentírás, aki borzalmas dolgokat fog majd művelni Istennek a népével. Ebben az Antiókosz Epifánész, ez megint csak egy előképe, majd a végidőkben hatalomra kerülő Antikrisztusnak. A másik, ami a Biblia magyarázatok dolgában elengedhetetlen ennek a értelmezése, az előkép mellett az a jelkép. Addig, amíg az előképen két teljesen egyértelmű, egymástól független eseményről, személyről beszélünk, akiket valamilyen hasonlóság köt össze, addig a jelkép az egy más dolog. A jelkép az a szellemi valóság leírásának egy eszköze. Ugye van ez a mi valóságunk, ez a fizikai valóság, amiben élünk, amit tapasztalunk, de a Szentírás arról beszél, hogy emellett, ezentúl van egy szellemi valóság is. És ebben a szellemi világban is vannak történések, vannak események, vannak dolgok, és ezeket próbálja leírni jelképekkel, olyan dolgokkal próbálja magyarázni a szellemi valóságnak az a dolgait, amiket mi itt nagyon jól értünk. Tehát jelképez valamit. Na rögtön mondok egy példát, egy klasszikus példát a jelképre, amivel minden hónapban találkozhatunk. Ugye, tehát az a lényeg, hogy nincs egyértelmű hasonlóság a valóság és a jelkép között. Itt van az asztalra téve a kenyér. Ez micsoda? Ez egy pár kocka kenyér, ugye? Mégis ez jelképe, ez a kenyér valaminek. Valamire rámutat, valamit tanít. Minek a jelképe? Krisztus testének a jelképe. Hasonlóképpen a bor, a pohár, az egy fizikai dolog, mégis jelképezi Krisztusnak a vérét. Tehát így működik a jelkép, és hogyha például a Jelenések könyvét olvassuk, a Jelenések könyvében rengeteg jelkép jelenik meg, rengeteg jelkép. De például jelkép a tűz. Ugye Isten szent lelkének a jelképe a tűz, vagy a fehér szín, az a tisztaságnak a jelképe. Sőt, ha úgy vesz, úgy gondol, képzeljük el, hogy még a számok is jelképes értelműek. És ott szokott elcsúszni a Biblia magyarázat, amikor ezeket a jelképeket, ezeket valóságosan próbálják meg magyarázni. Rengeteg ilyen példa van, az ezer éves királyságnak a dolga például, vagy a 144 ezer elpecsételt, ugye az is egy jelképes dolog. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy valóban 144 ezerről van szó. Holott, hogyha bele merülnénk ebbe a számoknak a jelképes értelmezésébe, hamar kiderülne az, hogy itt a teljességet próbálja bemutatni, tehát a számok nem mennyiségi, hanem minőségi értelemben jelennek meg. Ki az az anyuka vagy apuka, aki nem mondta már azt a gyermekének, hogy százszor megmondtam már neked, hogy. Ugye ez most nem azt jelenti, hogy akkor most mondom 101-jére azt a dolgot, tehát nem mennyiségi üzenete van ennek, hanem minőségi, hogy nagyon sokszor elmondtam már neked, hogy mit kell csinálni. Na, ennyit ezekről az előképről és a jelképről. Most itt van ez a két történet, a aranyszobor és a Dániel oroszlános vermének a története. Ugye, ha ezt a két történetet összehasonlítjuk, akkor nagyon sok hasonlóságot látunk a két történet között, de még egy bizonyos fejlődést is lehet látni a romlásnak az irányába. Ugye, miről van szó az aranyszobor esetében? Arról van szó, hogy arra van a királyi parancs, megépíti a szobrot, és ha meghalljátok a hangszereknek a hangját, akkor a szobrot imádni kell. Igazából, ha belegondolunk, ez a királyi parancs nem tiltja meg senkinek a saját istenének az imádását. Nem tiltja meg. Amit parancsba ad, az, hogy mit kell csinálni akkor, amikor a hangszerek megszólalnak, akkor az aranyszobrot imádni kell. De nem mondja azt, hogy kedves Sidrák, Mésák és Abednégó, emellett nem imádhatjátok majd a saját isteneteket, meg nem mondja a többi tartományban élő más nemzeteknek, hogy nem imádhatjátok az isteneiteket, azt mondja, hogy ezt imádni kell, ha megszólal a hangszer. Ha a Dánielnek a rendeletét nézzük, akkor ott már van egy torzulás, ott már a vallásszabadságnak, hogyha ezt a fogalmat hadd használjuk most, nyoma sincsen. Itt ugye azért valami megmarad, na azért imádhatod az Istenedet az aranyszobor mellett. Ott viszont már azt mondja, hogy mit nem szabad csinálni. Nem szabad senkinek a saját Istenét imádni, csak az, amit a rendelet kötelezővé tesz. Tehát látjátok, hogy itt van egy torzulás, egy romlás ebben a tekintetben. Itt már tilt, határozottan tilt dolgokat. Mind a kettő történetben van egy királyi rendelet. Ez a rendelet az, ami az egész parancsolatot működteti, amit a király parancsba ad. Mind a kettőben elő van írva a büntetés. Mi van akkor, hogyha valaki nem hajlandó az aranyszobor előtt leborulni, vagy mi fog történni akkor, ha valaki a saját istenét meri imádni? Ugye az egyik esetben a büntetés az, hogy az égő tüzes kemencébe kell az ilyet vetni, a másik esetben pedig az a büntetés, hogy az oroszlánok közé kell bedobni az illetőt, tehát halálos ítélet van kilátásba helyezve. Mind a két történetben ott van a hívő embernek, az istenfélő embernek az ellenállása. Nem hajlandó az Isten törvényével ellentétes parancsoknak engedelmeskedni, Sidrák, Mésák és Abednégó nem hajlandó leborulni az aranyszobor előtt, Dániel meg nem hajlandó nem imádni a saját istenét a királyi parancsolat ellen. És végül mind a két történetben megjelenik csodálatos módon az isteni oltalom is, ahol megvédi az Úr az övéi abban a halálos veszedelembe, amelybe kerültek az ő hitük miatt. No, hát Miután így összehasonlítottuk a két történetet, akkor azt nézzük meg, hogy ennek a két történetnek milyen beteljesedése van a végidőkben. Van-e ezeknek prófétai üzenete? Én azt gondolom, hogy egészen döbbenetes lesz az, amit mindjárt olvasni fogunk, mintha csak az aranyszobornak a történetét olvasnánk. Jelenések könyvének a 13. fejezetéből a 11. verstől. Tehát Jelenések 13, 11. verstől. A 15. versig. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. Két szarva van, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Egy pillanatra csak itt hadáljak meg. Jelképek. Ugye? Tehát ez mind jelkép, hogy fenevad, aminek két szarva van, a bárány, a sárkány, ezek jelképek, amelyek mutatnak valamire, hogy mi azokat meg tudjuk érteni. Tehát ennek a helyes megértéséhez a jelképeket kell jól értelmezni, de ez egy másik prédikáció lenne. Folytassuk. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. Ugye? Ez egy döbbenetes így látni a két történetet egymás mellett. Szinte mintha Dániel könyvének a harmadik fejezetét olvasnánk. De azt lehet mondani, hogy innen merít a végidők eseménye. Tehát Dánielnek a aranyszobor története az előképe annak, ami majd a végidőkben történni fog itt ezen a földön. Az, hogy pontosan ez hogyan fog majd megtörténni, azt nyilván nem tudjuk, az egy külön téma lehet, de ha vizsgáljuk az előképet, akkor nagyon-nagyon sok mindenre lehet következtetni majd azokból a dolgokból, amik az utolsó napokban, az utolsó időkben várnak a hívőkre. Ugyanazok az elemek, amik ott vannak Dániel könyvében, amiket az előbb felsoroltunk, itt is megjelennek. Itt is van egy rendelet, egy parancs, ami kötelezővé teszi a bálványképnek az imádását a föld minden lakosa számára. És itt is az van, mint Dániel 6-ban, csak ezt lehet imádni, tehát a vallásszabadság, a vallásgyakorlás az megszűnik, meg van mondva, hogy hogyan és mit kell az emberiségnek imádnia. Itt is megjelenik a halálos ítéletnek a fenyegetése, megölesse mindazokat, akik ezt nem cselekszik. És itt is megjelenik, azt gondolom, az Isten akarata szerint ti óvásnak. Egy nagyon fontos dolog az engedelmességnél, hogy nincs helye a látszólagosságnak. Sidrák, Misák és Abédnégó lehet gondolkodhatott volna úgy, hogy hát leborulok itt az aranyszobor előtt, hát most Isten se kérheti tőlünk azt, hogy ezt ne tegyük meg, hát halálos veszedelemnek vagyunk kitéve, attól mi őt imádjuk, attól mi neki fogadunk szót, mi neki ilyen vagyunk engedelmesek, hát most látszólag mi is leborulunk itt a sokaság, de szívünkben nem ez van, mi nem erre gondolunk. Ugye nincsen helye az ilyen látszólagosságnak, az Istennek való engedelmességben, nyíltan ki kell állni az igazság mellett. És amiképpen Sidrák, Mésák és Abédnégó megállt az igazság mellett, ahogyan Dániel kitartott az ő Istene mellett, azonképpen a végidőkben is lesznek olyanok, olyan hívők, akik nem hódolnak be az antikrisztusi birodalomnak, az antikrisztusi akaratnak, hanem továbbra is az Isten a bárányt imádják. Tehát ezek a személyek előképei az utolsó hívők, hűséges hívőinek, akikről olvasunk például a Jelenések 15.2-ben, és láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak két mását, és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival. Vagy a 20. fejezet 4. verse, és ezekről a mártírokról ír, akik álhatatosak voltak, akik hűségesek voltak az ő Istenükhöz. A 20. fejezet 4. verse, csak oda tudok lapozni előbb-utóbb. Van ezt olvassuk, és láttam drónokat, ezekre ültek azok, akik ítélő hatalmat kaptak, és azoknak a lelkeit is, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonságtételért, és az Isten igéjéért, sem az ő képmását, és nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. A végidők nyomorúságát mutatja be, a hívőkre váró nyomorúságot ezek az igék, de amiképpen van oltalom Dánielnek a könyvében, ott van ez az oltalom, én azt gondolom, a hívők életében. És nem biztos, hogy úgy jelenik ez meg, mint ezeknek a derék férfiak esetében, hogy életben maradtak az égő tüzes kemencében, meg Dánielt nem bántották az oroszlánok. Mégis az isteni oltalom az ott van. Vannak eltérő tanítások a kereszténységen belül. Az egyik ilyen tanítás, ami főleg evangéliumi, pünkösdi, karizmatikus jellemző, az azt mondja, hogy a végidőkben történik az elragadtatás, és utána jön el a nagy nyomorúságnak az ideje. Tehát a hívők már a nagy nyomorúság ideje alatt, akkor, amikor ezek az események történnek, már nincsenek itt, már elragadtattak. A másik nézet meg azt mondja, hogy a hívők ugyanígy itt vannak nagy nyomorúság ideje alatt, végigélik, végig szenvedik, de végig tapasztalják Istennek a kegyelmét, az Istennek a védelmét. Én személy szerint ez utóbbi mellett állok már nagyon-nagyon régen. Azt gondolom, hogy az előre elragadtatás van, ez nem jó, ez nem igaz, bár legyen így. Nincs ellene kifogásom, de szerintem a Biblia nem beszél erről sehol se. Ami nagyon fontos, és nagyon fontos látni, és ami a lényeg, nézzétek meg, hogy sem a Dániel 3-ban, sem a Dániel 6-ban nem azt látjuk, hogy a veszedelemtől óvja meg az Úr az ő népét. Nem a kemencétől óvja meg Sidrákot, Mésákot és Abednégót, nem az oroszlán vernétől óvja meg Dánielt, hanem ezekben nyújt nekik valami fantasztikus természetfeletti védelmet, a kemencékben kapnak az Úrtól védelmet, az oroszlánok vermékben kap Dániel védelmet az Úrtól, és azt gondolom, hogy végidőkön is, és akár napjainkban is, nem a problémától óv meg az Úr, nem a veszedelemtől óv meg az Úr, bár biztos erre is van sok-sok ilyen példa, hanem a problémában, a veszedelemben tapasztalhatjuk Istennek a kegyelmét, Istennek a jelenlétét, Istennek a vigasztalását. Sokszor nem könnyű ezt elfogadni, mert amikor imádkozunk egy-egy nyomorúságos helyzetben, akkor mi úgy el tudnánk mondani az Úrnak, hogy éppen mi volna adott helyzetben az ő feladata, mit is kellene nekünk tenni a mi ügyünknek az érdekében, és nem könnyű elfogadni, ha a dolgok nem így történnek. Ha mégis ott a veszedelem, ha mégis ott a nyomorúság, ha mégis ott a probléma, ha mégis ott a nehézség, de ahogy velük volt a tüzes kemencében, az oroszlánok vermében, úgy velünk lehet mindezekben a nyomorúságokban is, És velük lesz majd az utolsó idő mártírjaikban is, akik nem hajlandók magukra venni a bélyeget, akik nem hajlandók a fenevadot imádni, hanem kitartanak hűségesen a bárány mellett. És az a kérdés van még, amire jó, hogyha választ keresünk, hogy mi az ő titkuk? Mi volt a titka ennek Sidráknak, Mésáknak és Abednégónak, hogy így helyt mertek állni abban a halálos veszedelemben? Mi volt a titka Dánielnek, aki bár tudta, hogy halálos ítéletet fog kapni, hogyha imádja az Istenét, mégis azt tette. Mi adott erőt ezeknek az embereknek? Mi a titka az utolsó idők hívőinek, mártírjainak, akik ki fognak tartani azokban a nyomorúságos időkben? Mi a titkuk azoknak, akiket talán napjainkban is közel-keleten, meg nem tudom hol, életükkel fizetnek az ő hitükért, és Krisztust, az Urat nem hajlandók akkor sem megtagadni. Döbbenetes bizonyságtételeket lehet ilyen esetekről olvasni napjainkban. Mi ezeknek a titkuk? Hát, nincs nekik titkuk. Olyan egyszerű ez a dolog. A hitükből táplálkozik. A hitükből merítik ezt az erőt. Azért mernek ilyen így kiállni az Úr mellett, és azért állhatunk mi is az Úr mellett, mert ilyen hitünk van. Mert ilyen élő, valóságos, személyes kapcsolatunk és közösségünk lehet az Úrral. Nem értelmi módon hiszünk mi, dogmákat elfogadva, nem érzelem kell, hogy a mi hitünknek, hogy mit érzünk, hogy azt jelenti a hit, van-e magasztos, fenséges, hatalmas érzéseink, hanem az, hogy van-e élő, személyes közösségünk az Úrral. És ez a hit, ami ő hozzá kapcsol. És azt lehet mondani, hogy csak ez a hit tud segíteni. Lehet azt mondhatjuk, úgy alázatosan, de említettem ezt már, hogy ó, hát nekem nincs ilyen hitem, mint amilyen Sidráknak volt, meg a Dánielnek volt, meg a mártíroknak volt, meg a mai mártíroknak van, meg amilyen majd lesz az utolsó időben, hát nekem nincs ilyen hitem. Ez olyan alázatosnak is hangozhat. De nagyon nagy baj van nincs. Ha nincs ilyen hitünk, akkor az a hitünk, amink van, tudjátok, semmit nem ér. Ha nem ilyen hitünk van, akkor az a hit akkor fog kudarcot mondani, amikor éppen arra a legnagyobb szükségünk lenne. Ha nem ilyen hitük lett volna ezeknek a férfiaknak, akkor nem tudták volna megtenni, hogy ne boruljanak le az aranyszobor előtt. Akkor az utolsó idők mártírjai nem tudnának nemet mondani ennek a parancsnak. Csak ez a fajta tud, hit tud segíteni. De miből táplálkozik ez a hit? Hogyan növekedhet ez a hit egy embernek az életéből? Ez is nagyon szépen végigkísérhető ezeknek a Dániel korában élt hívőknek a életéből. Az egyik dolog, hogy az igéből. Honnan tudták, hogy mi szabad és mi nem szabad? Honnan tudták, hogy mi az Isten akarata, és mi az, amitől tartózkodniuk kell? Hát ezt csak a törvényből tudhatták, az írott törvényből, amit tanultak gyermekkorukban, fiatalkorukban, az igéből ismerhetjük meg Istennek az akaratát. Aztán ott látjuk az imádságot is ezeknek a hívőknek az életében. Ige és imádság, ami nélkül nem tud a hit növekedni, ha ezek hiányoznak, akkor nem tud a hit miből táplálkozni. Aztán a harmadik dolog, erre nagyon szép példa van Dániel 2-ben, ugye ez az a történet, amikor a király álmot lát, és senki nincs, aki megfejtse. A király mondja, hogy haszontalan, mint az összes bölcs, meg jövendőmondó, meg álomlátó, ki kell őket végeztetni. Dániel is tulajdonképpen ebbe ezek közé tartozik, és Dániel azt mondja, hogy ő vállalja ennek az álomnak a megfejtését, úgyhogy nem tudja, hogy a király mit álmodott, ugye 16. versből így olvassuk. Dániel erre bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megmondja a magyarázatot a királynak. Na most figyeljetek, mire használta Dániel ezt az időt, amit a királytól kér. 17. verstől. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananiának, Misáélnak és Azarjának. Sidrák, Mésák és Abédnék, ugye a másik néven. Majd irgalomért könyörögtek a mennyi istenéhez, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Mire használta az időt? A közössége. Ez valami fantasztikus újszövetségi dolog, nem? Amit itt látunk. Egy kis házi csoport, egy kis ima közösség. Sok évezreddel ezelőtt, Krisztus előtt már ott volt ennek a gyakorlata. Ezt csinálja Dániel. Megyek a többiekhez, megyek a társaimhoz, a hívőkhöz, megosztom a problémát, és együtt imádkozunk a mennyi istenéhez, és kérünk tőle bölcsességet, vezetést, kinyilatkoztatást, kérünk tőle kegyelmet. Erre használja az időt. Tehát a harmadik dolog, ami megjelenik ezeknek a derék embereknek az életébe, az a közösség. Az ige, az imádság és a közösség. Milyen jó, ha ezt mi is tudjuk gyakorolni, ezt az ima közösséget, ezt a lelki szellemi közösséget. Erre adatik, hogy az Úr tudjon a testvéreken keresztül vezetni, hogy meghallgassa az ő imádságunkat. Ott van a negyedik dolog, az, hogy készek voltak az ő hitük mellett kiállni, és arról bátran vallást is tenni. Nem hallgatták el a babiloni világbirodalomban, hogy ő ki az az Isten, akit ők imádnak. És van egy ötödik dolog, és ez olyan szép. Ez úgy minden ér semmit, hogyha ez az ötödik nincs, ami megjelenik az ő életükbe. Ez az ötödik pedig maga az Úr, aki ott van közöttük. Aki megjelenik az égő tüzes kemencében, akiről azt mondja a király, hogy mintha valami Isten fiát látnék ott a kemencében. Nem tudunk nem Krisztusra gondolni. Nem tudunk mi újszövetségi hívők, nem a megváltóra gondolni, aki szent lelke által közöttünk lehet. Vagy Dánielnek, az oroszlának vermében azt mondja, itt volt az angyal, aki befogta az oroszlának száját. És ez az ötödik dolog. Az imádság, az ige, az imádság, a közösség, a hitvallás mellett. Ott kell, hogy legyen ez a közösség, hogy az Úr velünk van, az Úr bennünk van, az Úr közöttünk van, és erről szólnak az ő ígéretei, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mondja az Úr Jézus, mert ha elmegyek, akkor elküldöm hozzátok a pártfogót, a paraklétoszt, aki kézen fog benneteket, aki veletek van, aki vezetni fog, aki erőt ad, aki kijelentést, kinyilatkoztatást ad. Ez az az ötödik dolog, ami olyan megsózza az ételt, ami ízt ad ennek az igeolvasásnak, az imádságnak, a közösségnek, a hitvallásnak, hogy velünk lehet az Úr, velünk van az Úr, és mi őrá tekinthetünk, és ő vele együtt hagyni egymással közösségben. Hát kívánom azt, hogy tudjuk ezt gyakorolni, ezeket a dolgokat mi is az életünkben, hogy növekedjék és erősödjék a mi hitünk, hogy megtapasztalhassuk az Úr védelmét, az Úr jelenlétét, azokban az időkben, azokban a helyzetekben is, amikor éppen nagyon nehéz.